Azért sír a balatoni vendéglátós, mert valójában két hónap működőképes szezonja van, az összes többi, ez a július-augusztus. És akkor van egy június-szeptember, vagy egy május-június-szeptember, amit nyugodtan lehet még ide venni, az még egy működőképes sztori. Hogyha a balatoni vállalkozó valójában, hogyha tényleg szeretne 4 évszakban dolgozni, akkor nem csak a turista igényeket kell figyelembe venni. Szóval aki a turista igényeket veszi csak figyelembe, és nyitva van, az öngól.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Polák Zsóka ül most mellettem.
Sziasztok!
Mai vendégünk pedig Dobai András, a Balatonfüredi Credence Bistro tulajdonosa, mindenese, mondhatjuk így is. És ő az első vendégünk a hosszúra nyújt nyári szünet után, de stílszerűen egy még a nyárhoz tartozó témával, a Balatonnal térünk vissza. Úgyhogy először is úgy általánosságban megkérdezném, hogy annyi mindent lehetett most hallani, olvasni erről az idei szezonról. Te hogy látod, milyen volt meg a te várakozásaidhoz képest?
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. A balatoni szezonról nagyjából ugyanazt lehet elmondani minden évben, hogy a turista szezon az iskola végeztével, a tanítási szünettel kezdődik, és ez eltart augusztus 20-ai utáni hétvégéig. Ez a klasszikus turista szezon. Ezen belül lehet mindig különbséget tenni, amikor tényleg nagyon sokan vannak, ez július 2. hétvégéjétől tart, augusztus 20-a utáni hétvégéig. Ez minden évben így van, ezt annak idején idősebb Bergman Ernő cukrászmester, mondhatom, talán nem barátom, mondta nekem, hogy ebbe az időszakba minden körülmények között van vendég Balatonfüreden, ha nincs, akkor nagyon komoly gond van. Ő azt hiszem 90-es évek elején nyitotta a saját maszek cukrászdáját, ő nem tapasztalt ilyet, pedig ott is volt azért bizonytalanság. Na most az idei év az úgy telt, mint minden rendes kihívásokkal teli év, hogy áprilisban és májusban hűvös esős idő volt, úgyhogy ez eleve vendég elmaradással járt, mert hát a Balatonon sincs másképp, mint amúgy a földünkön az a napnak a mozgása és a napos órák pontosan úgy hatnak az emberre, mint ahogy az állatvilágra. Szóval süt a nap, előjövünk, ilyen egyszerű esik, elbújunk be, magunkra zárjuk az ajtót, nem fogyasztunk. Viszont ha süt a nap, akkor viszont azonnal előjönnek, pontosan úgy, mint eső után azok a szép kis bodogácsok, vagy mit tudom én, a kedves vendégek. Na, szóval miután esős volt az idő, ezért elég nagy várakozásra vártuk már, hogy jó idő legyen, és az előbb-utóbb be is köszöntött tényleg így az iskola kezdésre, és akkor szép lassan egy kicsit több vendég jött.
Tanév vége.
A tanév vége, vakációt bemondják, és akkor már a nagyon bátrak már azonnal jönnek, kis családostól minden. Úgyhogy akkor már a hétköznapokban is van lendület. Addig is van vendég, de inkább hétvégén, péntek, szombat, vasárnap, hétköznapokon a helyi piaci, a helyi vásárlóerőnek a fogyasztása van, ami amúgy, hála Istennek, egyre optimistább, egyre jobb az a helyzet is. Na de idén azért volt itt kihívás, mert itt az energiárakkal azért küzdöttünk elég jól. Ez nagyjából a mi szektorunkat szerintem teljes egészében érintette. Egy-két hiperszerencsés vendéglátó volt, akinek éppen olyan volt a szerződése, hogy mondjuk 23-tól kötött új szerződést. Hát az ők szerintem roppant mázlisták. Na most, aki nem, annak általában a gázt elengedte szinte minden vállalkozó, mert azzal aztán nem lehet. Tehát tényleg mit kezdeni? A villanyra átállt mindenki, és a villanynál is ez egy 3-3,5-4-szeres áremelkedés, amit úgy így kimondva, oké, de ez 300-szoros, 350-szoros, 400-szoros árakat jelent, rezsiárakat. Na most a vendéglátás szállodaipar eléggé energiaintenzív műfaj, úgyhogy ez nagyon fájdalmas volt. Ez a történet, különböző pályázati lehetőségek voltak természetesen a téli hónapokban. Volt egy helyi Balatonfüredi ilyen pályázati lehetőség, azt mi természetesen akkor tudtuk meg, amikor már nem lehetett pályázni, szóval azért túl nagy reklámot nem kaphatott, de volt ilyen, illetve volt egy ilyen állami ágazati támogatás, amire lehetett pályázni 3 hónap energia támogatásra, számmák, ami egymással. Na, ezt elkezdtük pályáztunk, elkezdtük csinálni, de hát olyan szörült, őrült adminisztrációval járt, hogy a felén őszinte megmondom, abba hagytuk, mert sokkal több konkrétan pályázatírót igényelt volna, aki nyilván nem ingyen végzel ezt a munkát. A visszaigényelt összeg és a kifizetett pályázatíró után egy nevetséges támogatás maradt volna. Mi a magunk részéről ezt fél időben elengedtük. Biztos vagyok benne, hogy van olyan vállalkozó, akinek ez nagyon nagy segítség volt, végigcsinálta, és tök jó, hogy volt. Hát az ilyen mikro, meg ilyen családi vállalkozás, mint mi, ahol nincsen 3 pályázatíró a cégbe, azok azért nagyon túl nagy hasznot nekünk ez nem hozott, vagy nem volt túl nagy segítség. Na mindegy, elindult a turista szezon, de lájtosan, lassan, és az előbb mondtam, hogy ez a július 2. hete, az a választóvonal, meg az augusztus 20-a utáni, ebbe az időszakban, ahogy szokták mondani, hogy bármi esik az égből, ott vendégnek kellett lenni az elmúlt 30 évben, és azt gondolom, hogy az előtt meg még inkább, mert akkor még inkább intenzív volt a balatoni turista forgalom, ami meglepő amúgy, hogy a rendszerváltás előtt sokkal több vendégészaka volt, ezt nem tudom, hogy mennyire lehet erről beszélni, de ez így van.
Lehet majd erről is.
Na, úgyhogy a visszatérve, hogy itt volt ez a Balatonfüreden van ugye a kékszalag vitorlás verseny, legnagyobb tókerülő, nagyon szép, nagy presztízsű és tényleg nagyon komoly verseny, és ez meg is hozta az óriási érdeklődést, és nagyon sok vendég lett, pont úgy, ahogy az menetrend szerint lennie kell. Megérkeztek a vendégek, mi is már majdnem azt mondtuk, hogy hát ez így maradt, tényleg, akkor már nem is akartuk elhinni, hogy ez így is van, mert ugye az előjáték az nagyon nem ilyen volt. Na, de utána jött egy hétfő, lezajlott a vers, és hétfőt ugyanazt folytattuk, mint június 2. hetébe, 3. hetébe, hogy jó, persze van ilyenkor vendég, de nem annyi, amiért már amennyit mi szeretnünk gondolni. Na, és akkor itt jön az, amikor általában körbe szaladt a sajtó, hogy balatoni vendéglátás, mennyi a lángos, mennyi a izé, és akkor megkérdeztek egy-két pályatársat, aki nagyon okkal, meg szállodás bemondta, hogy hát itt marha nagy a baj. És akkor tényleg azt láttuk, hogy ott nagyon komoly vendég elmaradás van. Én a saját magam is azt mondtam, hogy úristen, mi lesz itt, tehát itt már vendégek csüngeni szoktak ilyenkor, most nincsenek annyian. Na, mindegy. És akkor, de a gondviselés milyen, hogy eltelt ez az időszak, mindenki kizgulta magát, és akkor utána azért csak elindult az a turista létszám, az a terhelés, amihez nagyon fontos, amihez szokva vagyunk. Mert ugye ezt a kevesebb vendégszám se gond, csak akkor nem olyan infrastruktúra van, nem olyan befektetés van, nem annyi bérért dolgozik a dolgozó, mert mondjuk a 12 órát, amit dolgozik, abból mondjuk nem 11-et dolgozik, hanem mondjuk csak 6-ot, akkor néha értelemszerűen akkor azt az ember úgy érzi, hogy az a fizetésért nincs kidolgozva, és ez még nem a kizsákmányoló kategória, azt gondolom, hanem csak egy ilyen, hogy nyilván a munkabérek úgy lettek megalapítva. A helyi ingatlanok értékei meghatározzák azt, hogy milyen árfekvésen tud az ember ott dolgozni. Ezt mindig elfelejtik, amikor az árak, ugye fölmerülnek a balatoni árak, meg Balatonfüred, mindenki fogja a fejét, úristen, mennyire drága a lángos. Hát, csomó helyen drága a lángos, meg a hek, meg mit tudom én, de ezt érdemes azért megnézni, hogy miért ennyire drága. Én a drágaságot ilyen idézőjelbe rakom, tudom, én is eljárok étterembe, és én is sokkal jobban szeretek fel annyira fogyasztani, mint amennyibe amúgy kerül, tök jó lenne, de mondjuk sokkal jobban szeretnék esetleg, hogyha a bankom is fele olyan járulékokkal dolgozna, vagy esetleg a bankkártyás forgalmok után nem kellene annyit fizetnem. De kell, és nem tudok rajta változtatni, elfogadom, ezt a költséget valóban be kell illesztenem. Minden egyes költség a vállalkozásokban most megugrottak. Ugye főleg ez a gazdaságválság, háború, erre fogják, hogy emiatt. És ez így is van. Ezeket, hát itt kell mondani, ezeket a dolgokat nem szeretné senki benyelni. Szóval ezt mindig itt elfelejtünk, amikor erről beszélünk, meg ástop, meg minden, hogy itt ez nincs benyelve ez a veszteség. Ezt sajnos a végső felhasználó fizeti ki. Nincs mese. Ezt nem fogja más. Egy részét nyilván a vállalkozó valahogy próbálja, szóval nem az a célja semmelyik balatoni vendéglátósnak szerintem, hogy olyan árakat képezzen, amivel ő jól jár, de közben egy-két év alatt elrettenti a vendégeit. Szóval szerintem ilyen motiváció senkiben sincs. Inkább van egy olyan, az elmúlt éveknek óriási hype-ja volt a Balatonnak. Ugye volt egy felvezető kampánya a Balatonnak, csomó média arról szólt, csak a jót mutatták, folyamatosan hú, de szép, local food, minden hely.
Sok új étterem.
Sok új szép étterem. Na de vigyázz, mert tök jó, tökre örülünk neki, jön az infrastruktúra, teljesen hanyatt is dőlünk, úristen, Balatonfüreden ki van cserélve az utolsó minden is, már a templom is olyan szép, már minden szép. Szóval már minden, már tiszta Nyugat-Európa. Most nem tudom, ez jót jelent, rosszat, nekem jót jelent, én szeretnék úgy élni, mint Nyugat-Európában egy vendéglős. Hát, ja, igen, én is azt gondolom, hogy nekem Nyugat-Európa egy követendő példa, bár Szocsi se rossz állítólag, de ott még nem jártam, és nem is terveztem eddig oda menni, de amúgy Szentpétervára nagyon szeretnék eljutni, és remélem, ez a mai lehetőségem is lesz rá, mielőbb elmenni. És akkor visszatérve erre a dologra, hogy ez a nagy hype, ami a Balaton körül volt, egy csomó befektetőt oda vonzott. A befektetőt látták benne, úristen, hát itt... Ugye ők látták, hogy a olaszországi osztrák kis tavaknál, meg a tengerpartokon látták, hogy mi a sztori, konkrétan bármit fölépítenek, el tudják adni. Na most ezt a Balatonnál is elkezdték, óriás beruházások, megjelent ez az igazi nagy, ipari nagy tőke, aki elkezdett fejleszteni, hát a ingatlanárakat első körben páng, jó megcsinálták, nem lett olcsó. És nem tudom, hogy ki gondolta azt, hogy az ingatlan árak nem lesznek majd hatással a szolgáltatások áraira, mert ezt nem tudom, hogy ezt nem lehet külön venni. Aki úgy csinál, hogy ezt külön lehet venni, az nem tudom, az szerintem még nem vállalkozott. Szóval van egy marha drága ingatlan, amiben befektetett a befektető. Sok milliót, milliárdot, azt ő meg szeretné keresni. És eddig ez működött is, ugye, mert az egész jó megtérüléssel eladták a lakásokat kiadták, tatara. Ez működött, ez egy tök jó üzlet volt. Nagyon sokáig. És volt ennek egy ilyen nagyon erős felhajtó eleje. Például volt egy ilyen, hogy Balaton északi partján, akinek nem volt saját kis butik borászata, szőlő, feldolgozóval, vagy egy faluba, vagy valamelyik városba egy csilli-villi étterme, az úgy éreztette, hogy ő valamilyen pixisben nincs benne. És ez, megmondom őszintén, hogy ez a fogyasztóknak lehet, hogy roppant szimpatikus volt, hogy minden faluba az utolsó kocsma és CBA üzletből is valamilyen vintage butik étterem lett roppant lokál és roppant kifinomult módszerek között. De azért ott a helyi erőknek ez már nem biztos, hogy erre mindenki feltétlenül pesgőt bontott, hogy nem lett kocsma, meg a CBA-t bezárták a faluba. És akkor itt jön az, hogy a másik oldal a dolognak, hogy a turizmusból élünk, hogy a turizmus fontos, mi is a turizmusból élünk. Én egy ilyen fenntartható turizmusba hiszek, hogy ízlésesen csináljuk mindezt. Én azt gondolom, hogy a Balatonparton ezek a befektetések szerintem az ízlésesség határát túllépték már. Magyarul túlépítés van, és volt, mert ugye most azért megállt minden, szóval most ott félbe van egy ilyen csillivilli szálloda a parton.
De azt sem önszántukból állították meg a...
Nincs forrás.
Igen.
Na most, és akkor itt nem lehet megkerülni azt a dolgot, hogy, hogyha eddig volt forrás, akkor most miért nincs forrás? És akkor igazából én nem politikai, nem szeretnék ide keverni, de mi az, hogy eddig volt forrás, meg most meg már nincsen forrás? És eddig megért...
Brüsszel és a háborús infláció miatt.
Hát én azt gondolom, hogy ha nem ez, akkor nem tudok rá jobbat én se, de hogyha komolyan vesszük a kérdést, és mondjuk, hogyha ezen túl, mert ez egy tényleg egy elég frappáns válasz, amivel nagyon nem tud kezdeni itt a hazai közélet se sokat. Én is ezt szoktam amúgy mondani, amikor megkérdezik, hogy miért 4000 forint a pizza, akkor én ugyanúgy megmondom, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók, amit nem ért a vendég, mert nem ért a vendég, és jó, hogy nem érti, mert Nápolyban meg 5 euró egy pizza. És akkor föltesszük a kérdést, hogy értünk mindent, de én esküszöm, hogy nem lettem multimilliárdos abból, amit csinálok 13 éve. Egy tisztes családi megélhetést biztosít. Annyit, hogy nem kell aggódni, hogy tudjunk elmenni nyaralni minden évben. Hála Istennek ez biztosítja ez a családi vállalkozás. De az, hogy 4000 forintba kerül egy pizza, ami 12 euró, hogy jól számolom, ez... Hát attól
11.
függ, 11. Na, ez nagyjából megfelel azért a nyaralópart, a tengerparti nyaralóknak, ez a pasta, pizza, nyaralóhelyek. Nápolyt, meg Dél-Olaszországot vegyük ki ebből, mert ott azt megkérdeztem egy olaszt, hogy ez hogy lehetséges, hogy ott 5 euró, 5-6 euró egy pizza, és hát ő azt mondta, hogy viszont igen, de az ott állam az államba, és ott nem feltétlenül biztos, hogy 1200-1400 eurót keres a pizzasütő szakács. Magyarul, hogyha mi szeretnénk egy normális bért kifizetni a dolgozóknak, hogy ne vándoroljanak el Szocsiba pirogot készíteni, vagy esetleg, mit tudom én, Londonba hamburgert sütni, akkor azért meg kell próbálni mindent, főleg a bérezést rendezni, hogy itthon maradjanak. És a béreket rendben kell tartani, korrekt minőséget kell tartani, adózási morálon szerintem visszafele már senki nem szeretne menni, nagyon örülünk, hogy 5%-os áfával dolgozhatunk el. Elvitathatatlan siker ennek a kormányzatnak amúgy, hogy 5%-ra csökkentette a helyben készült ételeknek, illetve a helyben készült italoknak, a alkoholmentes italoknak az áfáját. Ez nagyon nagy királyság, ez tényleg ez egy ösztönző dolog volt. Még akkor is, hogyha a turisztikai hozzájárulás mellé bejött, de még én azt mondom, hogy ez még mindig, ez az irány. Én azt gondolom, ez az irány, szeretnénk úgy vállalkozni, mint egy tiroli vállalkozó, hogy neki csak dolgoznia kelljen, ne kelljen gondolkodnia azon, hogy most adózás, így adózás, úgy nem, legyen minden hivatalos, menjen minden szépen lekövethetően simán a dolog. Ezért dolgozunk mi is. Úgyhogy vannak itt erre azért pozitív példák. Szerintem a túlfejlesztés a Balatonparton hozta el a drágulást. Uh-huh. Én azt gondolom, megjelent a budapesti, a nagyvárosi, kozmopolita igényeknek megfelelő lakóparkok és társai. Ehhez kellettek olyan éttermek, ezek az éttermek gyorsan meg is érkeztek. Amúgy kávéházak, ilyesmik szerintem már voltak, de ilyen fancy éttermek, déli parton nyilván kis tücsök étterem, meg szóval azért voltak itt komoly jó éttermek már nagyon régen. De ezzel a fellendüléssel együtt jöttek meg a szép új gondolkozású éttermek, amik nagyon sokat használtak. Mondom, az ingatlan piac elszaladása szerintem többet ártott, mint használt. Ugye itt jön egy dolog, hogy ugye mi is mindig sír a balatoni vállalkozó, ugye ez mindig. Ez igaz amúgy. Ez szerintem ez ilyen majdnem, hogy nemzeti. Hát ez egy sztereotípia szerintem. Nem, én meg elégedett magyarral nem nagyon találkoztam, vagy külföldön maximum, de van, sok van, de nem tudom, hogy éli meg az elégedettségét, esetleg valamiféle elégedetlenséggel, hogy azért sír a balatoni vendéglátós, mert valójában két hónap működőképes szezonja van, az összes többi, ez a július-augusztus. És akkor van egy június-szeptember, vagy egy május-június-szeptember, amit nyugodtan lehet még ide venni, az még egy működőképes sztori, de ezen fölül esetleg októbert, meg az áprilist még ide lehet hozni, hogy az még esetleg nem ráfizetéses.
Ha szép idő van?
Hát ha szép idő van, meg ha van... Hogyha a balatoni vállalkozó valójában, hogyha tényleg szeretne 4 évszakban dolgozni, akkor, akkor nem csak a turista igényeket kell figyelembe venni. Szóval aki a turista igényeket veszi csak figyelembe, és nyitva van, az öngól. Egész évben. Az öngól, az egy hülyeség. Szóval az nem működik. Aki a valamennyire a helyi igényt is próbálja kielégíteni, az nyitva tud lenni 12 hónapból, de abból biztos, hogy 3-4 hónapot hordja be a lóvét, hogy nyitva lehessen. Ugye miért is van nyitva? Hát ugye nyilván azért, hogy előbb-utóbb azért csak értelmezhető 12 hónapos vendéglátás legyen ott, az nyilván jól felfogott érdekünk mindannyiunknak. A másik meg az, hogy kell egy törzsgárda a munkavállaló oldalról, a törzsgárdát, hogy ne kelljen, hogy tudjunk munkát adni neki. Ez a legfontosabb. Valójában minden más, ez az imidzsépítés, meg minden, meg PR, hogy nyitva vagyunk, 4 éjszakos Balaton, ez egy humbug. Ne, jól hangzik, nyilván meg erre tök jó kampányt lehet építeni, de aminek aztán semmi haszna. De hogy novembertől... február végéig a Balatonnal nagyon nehéz mit kezdeni, ezt szerintem ki lehet mondani. Lehet azt mondani, hogy ne, hogy ez nem igaz, én rosszul mondom, és lehet mit kezdeni? Igen, lehet, vannak egyedi példák. 1-2 van, főút mellett lévő étterem, megállnak a, mit tudom én, a teherautósofőrök bevernek egy izét, egy velőspiritost, meg egy meleg szendvicset, éli világát, tök jó, aztán a másik egy szép étterem, megáll, nyom egy indexet a sofőr, megáll, eszik valami finomat. Van ilyen, de ez nem tendencia, ebből van. Hát szerintem 5-nél nincs több a Balaton körül, aki tényleg őszintén a szívére teszi a kezét, azt mondja, hogy mondjuk ebbe a november, december, január, februárba üzletileg sikeres tud lenni. De nem is kell mindig sikeresnek lenni valójában, mert ha összességében nézzük, bele kell férni ennek a 3-4 hónap veszteségességnek, hogyha az összes többi jól működik. Na, úgyhogy itt jön az, hogy viszont az összes többinek jól kell működnie. Úgyhogy ott valamennyire, mert ugye itt milyen kritikák szoktak lenni, ugye a drága, nagyon érdekes, túl sokan vannak, ugye ez, hogy túl sokan vannak, ez most idén szerintem annyira nem állt meg, sőt, hanem szerintem egy szolid vendéglát. Ez a covidos évekre volt igaz nagyon, a 20-21.
Igen, mert hogy akkor nagyon fellendült ugye a 20-21-ben, meg talán tavaly is a belföldi turizmus, és ahhoz képest ez egy visszaesés az idei év.
Ja, igen. Hát akik nagyon szóval azt gondolom, hogy ott van a probléma, hogy mindig az előző évekhez hasonlítunk. Ez amúgy így szokta, mindenki az előző évhez hasonlítja, és mindenki szeretne. Aki ilyen nagyon ilyen növekedés orientált, az mindenki túl szeretné teljesíteni. Hát mi ezt már rég elengedtük, hogy növekedés, ennek van egy ilyen ökológiai megfontolás, ami nem szeretnénk feltétlenül növekedni, nem szeretnénk feltétlenül csúcsokat dönteni. Ha nyilván, hogyha ez összejön úgy, hogy közben nem kell kizsigerelni magunkat, a dolgozókat, és a vendégek is esetleg megkapják azt, amit szeretnének, akkor nagyon boldogok vagyunk. De a COVID nem ilyen volt. Szóval a COVID mindenféle előjel nélkül megduplázta nagyjából a vendéglétszámot, amire nem lehetett fölkészülni. Fel lehetett készülni, mert tudtuk, hogy ez fog történni, mert nem lehetett utazni, tudtuk, hogy mit tudom, fél évig rajta ültek a fizetésükön, a kártyájukon, a közép, felső középtől a felső 10 000-ig mindenki, és nem költetett csak pizzát ott rendelni, meg amikkel ilyen kiszállítós kajákat. Úgyhogy azt mindenki tudta, hogy az őrület lesz. Csak hát ugye ott akkor volt, én nem akarom megmagyarázni, hogy a COVID-os évben miért volt valójában egy roppant rossz PR év a Balatonnak, amellett, hogy ott volt annyi vendég, mint a rendszerváltás óta soha, én szerintem, meg a saját tapasztalatom szerint ez így volt, hogy hogy arra nem lehetett fölkészülni úgy, hogy közben meg leépítetted a személyzetedet, mert azt se tudtad, hogy most meghalsz, világvége lesz, vagy kinyithatsz, vagy csak maszkban nyithatsz ki. Szóval nyilván az nagyon nehéz volt összeszedni újra a személyzetet. Mi amúgy megtartottuk a törzsállományt ugyanúgy, pötyögtünk, pizzát sütöttünk, ott ment a maszkba, gumikesztyűbe az opera ária, nagyon király volt. Visszaidézőjelbe, hát szóval nonsense, hogy abból, amit ott mi ott műveltünk, azt ott kis kandi kamerával lefilmezték volna, ahogy vegyvédelmi gumikesztyűbe, maszkba, csúzlival adjuk át a kaját a vendégnek, amúgy tökre örülünk, hogy látjuk őket, hogy költenek, meg minden, ők is örülnek, végre ott vagyunk, nem merünk közel menni, csak de jó, hogy ez már csak a múlt, ez borzasztó volt. Ez volt a legrosszabb amúgy. És akkor végre ki lehetett nyitni, akkor itt nagyon nagy szabadság lett, rengeteg vendég lett, és felkészületlenül érte a Balaton. Tehát erre én azt gondolom, hogy a legprofibb, legdörzsöltebb vendéglősök se tudtak fölkészülni rá. Aki meg mondjuk nem annyira dörzsölt, az el is vérzette ebbe a sztoriba. Szóval ott például volt kizsákmányolás minden szinten, megerőszakoltuk magunkat, az üzletet, szóval és akkor ez volt a 20, én szerencsére 21-ben azt mondtam, hogy köszönöm, én nem feltétlenül szeretnék belehalni ebbe a sztoriba, úgyhogy ott már sokkal okosabbak voltunk, és akkor a 21-ben már amúgy kevesebb vendég volt, mert az igazán rafkósak már azért tudtak utazni, meg a bátrak, azok már utaztak, és akkor 22-ben már mindenki utazhatott, de akkor meg már én a magam példáján, én már akkor annyira annyira fölkészültünk arra a nagyüzemi, én jó értelem, a nagyüzem nálam nem szitok szó, nyilván amikor kevés vendéget szolgál ki a vendéglős, akkor nagyon oda tudja rakni magát, csak arra mindenkinek fölvem a figyelmét, hogyha mondjuk a nagyon kevés vendég kiszolgálása csak nagyon drágán tud megvalósulni. Szóval olyan nincsen, hogy nagyon kevés vendéget nagyon jól kiszolgálunk olcsón. Szóval az, ja, de van ilyen, hogyha nem feltétlenül kell tudni kifizetni belőle a dolgozókat, meg a bérleti díjat, vagy esetleg nincsenek is ilyenek, hanem csak ez egy ilyen presztízs dolog. Vannak ilyenek, presztízs vendéglátó üzletek, valójában azért vannak, hogy jó dolgokat csináljanak, de nem az, hogy mondjuk valaha is megtérüljön a befektetés. Szerintem ezek nagyon fontos, hogy vannak ilyen vendéglátó üzletek. Csak én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a... Szóval én nem is sorolnám az a vendéglátáshoz, mint amit mondjuk mi csinálunk, amikor nekünk a családi befektetés a vagyon, amivel elkezdtük ezt a dolgot csinálni, és minden hónapban ki kell fizetni a saját fizetéseinktől kezdve a dolgozók fizetőit. Szóval mi csak üzleti alapon tudunk megközelíteni ezt a dolgot. Itt úgy is szoktam mondani, hogy mi megélhetési vendéglátósok vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi ebből élünk, nincs más, nincs egyéb, nincs csendes társ, nincs befektető, nincs unatkozó milliárdos politikus feleség, semmi nincs, maximum vendégként. Nagyon szeretettel várunk mindenkit, amúgy vendégként, de nincs befektető. Mi vagyunk, csináljuk. És akkor itt torzul egy kicsit a kép. Mert van, amikor azt mondja a vendég, ne csináld már, mosolyok a nagyon szép flancos étteremből, és nem került ennyibe. Hát mondom, figyelj, én nem tudom, hogy csinálják, én mindenkit kifizetek, én nem tudom olcsóban adni, és figyelj, nekem még nem kell kifizetnem még a sztárséfet se, a sztár jóképű üzletvezetőt se, mert én ezt egy szemébe elviszem, ezt a balhét. Szóval én megspórolok minimum két ember bérét, és akkor is drágában adom azt a terméket, mint egy nagyon szép csillivilli címlapon befuttatott, 10-ből 10 pontos, gumiabroncsos, támogatós ajánlót kapott étterem, odaadja olcsóbban az ételt, mint én, aki egy pizzeria vagyok. Hát most itt azért fölmerül a kérdés, hogy atyám, most akkor vagy én vagyok tényleg nagyon szar árérték arányba, vagy ők esetleg nem biztos, hogy a piacról, vagy a piac nem rázza úgy össze a dolgokat. Ez szerintem elszomorító, mert a vásárló joggal mondja azt, hogy te figyelj már, hát ez hogy? És én mondom, figyelj, hidd el, nem vettünk most új Lamborghinit, semmi nincs, Tihanyban nincsen sarokháza, apátság mellett, alatt, fölött. Semmi nincs. Egy társasházban élünk, abban tisztességesen élünk, ki van fizetve. Viszont ki van fizetve mindenki, dolgozó, be van fizetve az adó, és ennyi marad, gyerekek. És ennyiért kell adni, hogy én nyugodtan tudjak dolgozni, miután én is dolgozom benne. Úgyhogy van egy torzulás sajnos ebbe, és a vásárló szegény, vagy fogyasztó, vagy vendég szegény nem érti olyan, mintha bemenné, és az egyik bankba habzsi-dörzsi, a másikban meg nem. De érdekes, ott a bankban ugyanúgy van. Meg érdekes, a izébe se így van. A Spárba is nagyjából ugyanúgy kell, mint az Aldi. Aldi-Lidi, tudjuk, hogy miért, de ezek nagyjából minden ugyanannyi. A vendéglátó üzletnél is nagyjából minden ugyanannyi. De vannak kis kivételek, és szerintem ez nem biztos, hogy jó. Azt gondolom, hogyha valakinek ennyire erős elégetni való pénze van, vagy ennyire erős motivációja, sokkal szerencsésebbnek tartanám, hogyha valami, mit tudom én, valami jótékonysági dologba forgatná, mint amúgy a nem lévő munkaerőt elszipolyozná. Ennyi. Én azt szeretném, hogyha a vendéglátásban azok dolgoznának, akik szeretik ezt csinálni. Van egy sztoriuk, van egy képük róla, hogy ami miatt szeretnének vállalkozni, és nem azért, hogy presztízs üzleteket teremtsenek. A presztízs üzletek nyilván, ez a Michelin, és a Michelin csillag és a fölött, azt én értem, nyilván van egy menő fesztivál üzletem, akkor abból csinálok egy menő, egy ilyen státuszszimbólumnak egy ilyen éttermet, de ez most nagyon elszaladt, én azt gondolom. És akkor most szerintem több Michelin csillagos éttermünk van, mint vállalható vidéki vendéglőnk. Megkockáztatom, hogy lassan több van. És a vállalható vidéki vendéglők, akik eddig azok voltak, mondok egy példát. Név nélkül. Nem mondok inkább. Na, szóval van egy jó vidéki vendéglátó üzlet, csárda. Tök jó, amit csinál. Mindenki boldog, vendégek boldog, de elkezdi fusztrálni, hogy ő nincs benne a gumiabroncsosba, meg a másik ilyen nagyon megmondó online gasztro felületen, ő nem lesz év csárdája. Miért nem lesz? Hát megetettek több ezer embert egy héten, és jót ad, és fusztrálódik. És mellette meg a kis 43 tányért elad egy hónapba, az meg bekerül, sztár lesz, és higgyétek el, hogy ez zavarja az ilyen mindenki szereti a Rivaldát. Szóval aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. Mindenki szeretne a gumiabroncsossal izéni, ott lenni a nagyokkal, de még ha nem is, hanem a másik, hanem csak a magyar online térbe szeretne best of kategóriákba ott lenni. De nem tudsz odaférni, hogyha nem hozod meg ezeket azokat a változásokat, amit ott az a szint elvár.
És ez a csárda megtette?
Az a csárda megtette. Hát kevesebb vendége lett értelemszerűen. Ezek a guide-ok fel is figyeltek rá, jött is a buksi simi, de nem lett boldogabb szegény, sőt, hát mindegy, szóval, sőt, nem lett boldogabb. Azóta már nem is az övé a csárda. Sajnálom, hogy, de azóta is nagyon jó a dolog. Azóta előtte is jó volt, most is nagyon jó, csak van ez érdekes, ez főleg a szakmai újságírásról jön, mert amúgy én azt látom, hogy amúgy akik ebben a szakmában magas szinten dolgoznak, kifejezetten magas szinten, hát azok biztos, hogy nem szeretnek ilyen étterembe járni, azok tökéletesen boldogok a sült kobásszal. De mindegy, de van egy ilyen elvárás, hogy mindenki legyen nagyon trendi. Hát én megkockáztattam, ennyi jó étterem, hát jó, Szlovéniában van, szóval vannak jó éttermek, de hát mindegy. Szóval, az átlagember meg nem tud elmenni jó helyre.
Igen, tehát jól értem, az a probléma ezzel, hogy ilyen fejnehéz a vendéglátásunk, tehát a nagyon presztízs éttermek, a úgymond hát most nem is tudom, hogy meg ilyen kifejezést használjak.
Szóval a prestízs éttermek, igen, az jó.
Azon a téren jók vagyunk, viszont pont ez a közép, ez a megfizethető közép étterem.
Igen, és akkor erre van egy ilyen megfejtés, hogy innen majd leszivárog, meg mit tudom én. Jó, nézzük, persze. Igen, az elfáradt és kiégett szakács, aki tényleg jó, az nyit egy éttermet majd egy faluba, mint ahogy egy 10 ilyen példát most azonnal lehet már mondani. Tök jó, de ők is elfáradtak, most mindegy. Szóval én azt a dolgot, azt én fölöslegesnek tartom, hogy kiégjen a pincér, vagy kiégjen a szakács ahhoz, hogy ő nyisson egy kis éttermet. Én azt mondom, szerintem az a jó, hogy kiégés nélkül nyitja meg azt az éttermet. De ezek szerint ki kell égni, hogy nyissál egy faluba egy tök jó éttermet, ami nem több, nem kevés, jó. Jó és kész. És nincs izé, nincs flick-flack, nincs semmi extra, csak jót adsz, és kész, ennyi.
És említetted ezt, hogy a vendéglátósnak olyan, az kell, hogy vezesse, hogy szívvel, lélekkel csinálja ezt az egészet, mint ahogy te is csinálod. És ez vitt le téged Füredre?
Hú, hát az én sztorim nagyon bonyolult, viszont érdekes. Úgyhogy, hát ez nagyon érdekes volt. Én zenész voltam, alternatív zenész, és mellette pincér belvárosban, menő helyeken, nagyon nagy menő belvárosi pincérnek gondoltam magamat. Már akkor azt hittem, hogy mindent tudok mindenről, és teljesen el voltam ájóva magamtól.
Ez a 2000-es évekről beszélünk, ugye?
Hát 98-tól én már nagyon, már enyém volt a város, viccelek, de ott én már nagyon benne voltam. Olyan nagyban voltam, hogy már legtöbb helyre be se fértem, hogy klasszikust idézzek. De ez most vicc volt. Hogy
szóval pedig a Brains zenekarban.
A Brains zenekarban voltam ilyen alapító tag, voltam alapító tag, de nagyon fontos, hogy az még ilyen dzsunga, hardcore, rap, crossover, punk, az ilyen, hát ha kellene valamihez hasonlítani, akkor inkább a vállalhatatlanul punk Beastie Boyshoz hasonlítanám, mint bármi máshoz. Az átment egy nagyon nagy változásokon. Ahogy mi öregedtünk, úgy vált. Ez nagyon érdekes, mert kis gördeszkáztunk, ott el voltunk, gördeszkázás, unalmas, meleg van, zenéltünk, és akkor olyan volt, hogy mondjuk el tudtunk játszani egy számot, és el is játszottunk. És egyből koncertet csináltunk. Mi nem szaroztunk, mi nem tudtunk zenélni, viszont már azt tudtuk, hogy koncertet szerintem tudunk szervezni. Tudtunk is. Voltak vagy 30-an, érted? De imádták. Meg mi is. És akkor semmi, ez ilyen autodidakta módon. Zenészek lettünk, de ez nem olyan fontos. Mellette én meg pincér lettem, belvárosi pincér lettem, kettő együtt csináltam. És akkor volt egy olyan, hogy a zenekarnak a basszusgitárosa, az Endrei Dávidnak a nevelő szülei ilyen alternatív jazz kávézót csináltak Szentendrén, a Dalmát Pincét. És a Dalmát Pince volt régen, amikor elindult a még Diák-sziget, vagy mit tudom, milyen néven Sziget Fesztivál indult, akkor még úgy kellett belasszózni a vendéglátókat, hogy ugyan gyere már, és áruljál egy, mit tudom én, 20 millió forintért ki kis fröccsöt. És nem akarták elhinni, hogy abban van biznisz, meg az roppant alternatív volt még az eleje. És akkor ezeket a jazzkocsmákat, egyetemi klubok lettek oda behívva, hogy csinálják. Na és ők, nekik a legeleje óta volt ott egy kis kocsmájuk, ami, figyelj, az olyan szinten benfentességet meg mindent hozott, hogy a legeslege óta csinálták mindent, de ők ebbe beleöregedtek. Hát elfáradtak beleöregedtek. Ebből a tök alternatív vendéglátásból, ami ott volt egy ilyen hiperprofi, nyugat-európai minták által, egy tök profi vendéglátás lett, és ők már ezt nem érezték. És akkor jött be a basszusgitáros fiú, hogy figyelj már, hát idén már nem is megyünk a Szigetre, meg mit tudom én, nem, micsoda, nem megyünk, hát az nekünk identitásunk része, mi ott szoktuk magunkat hülyére inni, meg minden, meg táncolunk hajnalig a bárpulton. Nem élet az élet, így, enélkül, és akkor én mondtam, hogy hát figyelj, mi a gond? Hát és akkor mondták, hogy már ők öregek, fáradtak, nem, és akkor mondtam, figyelj, én fiatal vagyok, meg tudod, most jövök a Vörösmarty térről, én mindent tudok mindenről. És akkor úgy, akkor ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen szakmai üzlettársnak oda betársultam, talán ez egy jó szó így, és akkor én ott úgy mondjuk az én elképzeléseim szerint ott az úgy egy, lett egy ilyen profi áruforgalom, meg minden, és úgy csináltuk tényleg, mint a McDonald's, nagyon nagyba, nagyon komolyan nyomtuk, nagyon sok vendég volt, és akkor ott azt én megízleltem, és mondtam, fú, de király ez. Figyelj, mert Vörös Martit ért, csak külföldi magyar vendéget nem láttunk, akit láttunk, azt itt csak nyáron is nyert bundába, szóval nagyon vicces volt, és ott meg megjelentek azok a fél vásárlóképes magyar fogyasztó, nem is láttam addig olyat, azt hittem, ja, de a Városházáról, amikor kijöttek aktatáskába a csinyovnyikok ebédelni. És akkor azt ott elkezdtük csinálni. Nagyon nagy szabadság volt, nagyon tetszett, akkor nagyon ment ez a Kusturica filmekből, ez a balkáni dzsunga, a minden zenével, ízével, minél dzsungább volt vele, annál, valami annál jobb volt, de még nem nagyon voltak ám ilyen romkocsmák. Talán a Szimpla már akkor volt, de más biztos, hogy nem. És akkor mi akkor kitaláltuk a Zambó Marci haverommal, hogy ez annyira király, hogy ezt egy hétig csináljuk, nem alszunk, hogy meg hogy figyelj, ez a jövő, csináljunk egy ilyen dzsungakocsmát benne a minél dzsungább helyen. És akkor ezt akartuk csinálni, mentünk, fú, ez nagyon dzsunga, ez a ház, itt jó lesz. Nem, de nem sikerül. Az a lényeg, hogy a 7. kerületben ott voltak azért rendesen volt komoly szlömösödés, és akkor oda szerettünk volna valamit rakni, egy ilyet, de igazából nem volt még pénzünk se, semmi nem volt, csak láttuk, hogy ez a szigeten működik, akkor itt is hangosan szól a zene, és áruljuk a sört, meg minden, és mindenki nagyon élvezi a dolgokat. Na mindegy, jól éreztük, mert utána a Szimpla nagyot ment ebből, meg a Kuplung, meg sorolhatnám, hogy figyelj, óriás biznisz lett, de a Debi ezt nem értük föl, és fel is adtuk. Egy idő múlva föladtuk. Sokadik nekifutásra, amikor így mentünk, így ingatlant, vagy mentem, akkor már egyedül tárgyalni, hogy hú, itt mi van. Akkor lepattantam nyilván, mert lepattantam, nem voltam elég komoly figura, vagy nem látták a... Ja, meg a válság előtt volt, 2008-as válság előtt. Figyelj, akkor csak háztömbökbe gondolkodott mindenki, senki nem gondolkodott ilyen kis 50-100 négyzetméteres üzlet, mindenki azt mondta, hogy itt ez a ház, ezt ki lehet bérelni 4 millióért, nem kell ez a ház 4 millióért, mert mit csináljak fel, nem tudom, megtörtént tartalma, nekem csak egy kis 100 négyzetméteres kis izé kellene, azt mi ott majd ott el megcsináljuk ezt a balkáni bárt. És akkor az nem ment át. És figyelj, az kellett hozzá, hogy legyen ez a 2008-as pénzügyi válság, minden ment a levesbe, és akkor csak azért, hogy valami legyen, akkor kezdtek ezek a kis taco bar, ilyen mexikói, Chinese, és a romkocsma biznisznek szerintem ez volt a lényeg, vagy ez hozta be, ez rúgta be. És nálunk is ez volt amúgy a sztori, csak addigra én már úgy volt, már megszületett a lányom, és akkor az egyik ilyen találkozó után mentem az a feleségemnek, mondom, ó, figyelj, lelettem megint pattintva, tök gáz, minden, nem tudom, mindenki hibás volt azonnal. És akkor a feleségem nagyon okosan mondta, hogy figyelj, most ha üzletet csinálunk, akkor azt minimum 10-15 évre azért szeretnénk csinálni. És mondom, ja, persze, hát úgy, hát. És akkor mondta, hogy azt szeretnéd, hogy a Rebeka itt a Dob utcába, itt, vagy a mindegy, itt ebbe a belvárosi körülmények között nőjön föl. És mondom, hát valójában nem, azt nem szeretném. Ott én vállalkozni szeretnék, de azt jobban szeretném, hogy azért ő egy kertes házban nőjön föl, mint én. Vagy valami lazább kis kertvárosias, vagy egy nyugodtabb lakótelepi közegbe. És akkor mondta, hogy de figyelj, akkor miért nem ott keresünk üzletet, ahol mi élni szeretnénk. És akkor ez egy akkora, figyelj, kinyitott egy ablakot. Én erre nem is gondoltam. Én úgy voltam vele, és azóta nem is szabad ilyet csinálni, és senkinek nem, hogyha van egy beakadásod, hogy ilyet szeretnék, akkor keresed meg mindent. És akkor biztos, hogy rossz üzletet kötsz. Ez 100%. Ez saját tapasztalat. És akkor azt úgy elengedtem, és akkor megfordítottam a kérdést, hol szeretnék élni? És akkor, hát, hú, zavarba is jöttem. Hú, hát, valami jó helyen, tudod? És akkor Balatonon. Tudod, Pomázi gyerek felmondta a Balatont. Voltam mindig Balatonon, imádtam, még dolgoztam is. És imádtam a történetet, és akkor Balaton. És akkor Balaton, fú, az de király. És akkor És akkor jött az, hogy a feleségem nagyon okos, és akkor mondta, hogy figyelj, itt óriási fejlesztés. Ő településmérnök, meg építészmérnök is mondta, figyelj, én minden fejlesztés csopaktól Tihanyig, meg a Káli-medence. Ezt ő akkor mondta, látta a folyamatokat. És akkor mondtuk, jó, hát akkor Füred. És akkor Füred, lementünk, Füred, de szép, de jó. Jártunk ott a Figulánál többször, meg ugye Csopakon, a Jászdinál borkostalás ügyileg szinte minden évben jártunk. Tetszett, de hát mint csak turista. És akkor elmentünk, néztük, fú, nagyon király. Minden, beleszerettünk, azt mondtuk, jó, akkor mi itt szeretnénk élni, itt kell csinálni azért a kocsmát, a üzletet. Na, de addigra egy ilyen polgári, tök jó értelembe vett polgári, konzervatív kisvárosba megkerültünk, hát ez a balkáni sztorit nem fog menni, azt egyből láttuk, hogy ez. És akkor itt van az, hogy ugye, hogy abból főzünk, ami van. Szóval találtunk egy tök jó üzlethelyiséget, kibéreltük, ami egy ilyen historikus környezet, nagyon szépen rendbe tartva, figyelj, patika az egész, aki Blaha Lujza utca, mindenkinek a reformkori városközpont Balatonfüreden, szerintem bárhol a világon az ember azt mondja, hogy nem is rossz. És akkor mi ezt megláttuk, és akkor úgy voltunk vele, na, hogy akkor mi ebből főzünk, mert ez van, és akkor újra gondol, és akkor képzeljétek el, hogy a Balatonon még nem volt evidencia, hogy balatoni bort árultak az éttermek, egyáltalán nem. Az tök random árultak. A kocsmák se, semmi. Általában valami logika szerint árultak borokat. És gondolom, hát itt vagyunk, Balaton, turista, bor, akkor pont bele voltam hűlve a borászatba, nagyon érdekelt, az volt a hobbim, hogy jó mindig berúgtunk borral, és akkor az volt a szomelié képzés. És ez tetszett nekem, és az volt a sztori, hogy ez a bor, az úgy volt, még akkor is, amikor ez ment, ez 2009 mondjuk, hogy ilyen gregórián dallamra törökülésbe ómot zengettek az ilyen bor jedik, és közben mondták az okosságot, hogy fú, figyelj, gyümölcs, föld, gomba. Mi csoda, akkora átverés szaga volt az egésznek amúgy, de megágyazott neki. De én meg azt mondom, hogy figyelj, ez egy élvezeti cikk valójában. Én nem. Szóval az inkább olyan volt, mint most, mint ezek a mentál tréningek. Én meg azt mondtam, ez egy élvezeti termék, tök jó, locsoljuk, igyák, pajt, barátságosan, és amúgy nem kellett nagyon, mert mondjuk egy olasz kisvárosban biztos, hogy volt egy olyan borbár, ahol ezt csinálták már 30 éve. És akkor kis sonka, és akkor ott locsolja a fiatal ember vagy hölgy a borokat, és helyi. És akkor mondtam, hát én ezt láttam, ez működik franciáknál, Spanyolország, olaszoknál, ez működik, helyi borok, ott ülnek a kicsit magasított asztalaknál, elegánsan a Barcelonában, mindenhol, ez tök nagy divat volt már akkor. Itton meg még mindig zengették az ómot a Gregóriára, amit nem megbántva őket, de az egy idősebb korosztály volt. És fontos, hogy a mi korosztályunk nem rúgott rabdába. A 2008 előtti válság előttig, amikor ott megnyíltak a lehetőségek kevesebb pénzből vállalkozni, előtte vendéglátó üzletet vagy taxisból lett építési vállalkozók nyitottak, zöldségesből építési vállalkozóvá vált éttermesek nyitottak, ami ez a 90-es éveket nagyjából ez fémjelezte, tök jó, hát mindenki döntse, hogy milyen volt. És akkor volt az, hogy ilyen én pincérkedtem addig is, semmi, meg volt ez a kis vállalkozásunk a szigeten, de annyi pénzünk már volt, hogy már úgy zavart, hogy van. És ahogy akkor mondtuk, hogy költsük el. És akkor ez volt, hogy akkor az üzletet kell nyitni, és akkor de ez nem volt még modell, hogy a kiégett vendéglátós csinál egy üzletet. Én még akkor még olyan szolidan voltam, csak kiégve amúgy, de már nem zenéltem akkor, mert annyira már azért kiégtem, hogy már zenélni nem... Már nem zenéltem, már csak vendéglátóztam. És akkor én tulajdonképpen azt csináltam, amit az előbb beszéltem, hogy ott fényt kaptam, és akkor elkezdtem csinálni egy ilyen. Figyelj, olyan volt az üzlet, a Credence, amikor nyitottuk, mint hogyha egy ilyen nyugdíja, mint amikor nyugdíjba megy valaki. De hát mi még sehol nem voltunk, volt egy másfél éves gyerekem, egy albérletünk Balatonfüreden, egy hitellel, egy pesti lakás, ennyi. Oda mentünk, kinyitottuk, figyelj, beraktuk a gyereknek a járókáját az üzletbe, és kinyitottunk. Nagyon menő volt az egész. Könyvbelábat szemmel vártam a vendégeket. Hát vagy jöttek, vagy nem. Hát az eleinte még nem annyira jöttek. Na de marha mázlin volt, mert 2010-ben nyitottunk, marha mázlin volt, hogy akkor ezzel egy időben a Balatont elkezdték úgy simogatni. Hát elkezdték menedzselni a Balaton. És akkor valahogy úgy akkor, már nem is tudom, hogy volt ez. Már nem, olyan rég volt, nem tudom, de egyszer csak elkezdtek több vendégek lenni. Meg a borászok is örültek, hogy na végre csak balatoni borokat tárol, ugye volt egy ilyen izé. Végre. És akkor a másik éttermes is. Hú, nem is hülyeség. Hát miért a miért Török Bálinton rendelem le a balatoni borokat? Érted? Már csak környezetvédelmileg is. Mi van? Oké, értem. És akkor kinyitottunk, és előbb-utóbb lett vendég. Na de, eltelt 10 év ebbe, imádtam, sok koncert, DJ-set, nagy komoly borkostoló. Figyelj, 2012, azt hiszem 2012 naturborkostoló, 2012 a Strekovékkal, az összes borász kiátkozta őket a nézeteivel. Talán a Pálfi Gyuszi, aki eljött, a köveskári Pálfi Gyuszi, aki értette, vagy hát ízlelgette ezt a fajta borkészítést. Akkor natur borkészítésről csináltunk is ilyen kis előadást, meg borkostolót, ilyen hát érdekességképpen. És tök jó lett. És akkor volt ilyen klubjellege lett ennek az egész kocsmának, sok koncert, DJ, slam poetry, hát akkor nyomtam azt, amit akartam, meg amit szerettem. Fú, nagyon szerettük, imádtuk. És a legdurvább, hogy a helyi ez a konzervatív lokálpatriota közönség, úgy nek átment ez, hogy csak helyi bor. Ez a egészséges lokálpatriotizmus, annak ott nagyon jó időszakban volt 2010, ugye tudjátok, hogy ott akkor volt egy ilyen más jellegű változás is, és akkor az úgy feküdt, és akkor a mamámnak a hímzése fölkerült az asztalra, mert a sima Abrosz borfoltos volt, én ráraktam a mamától, amit kaptam, drága mamának a hímzett kis izéjét, ilyen kalocsai, vagy milyen, hát attól mindenki elolvadt, hogy szükségmegoldásnak indult. Utána meg azt mondtam, figyelj, ha ezt ennyire szeretik a helyiek, hogy itt ilyen népművészetivel van terítve, akkor azzal terítünk. És ez a népművészeti dologgal ott 2010 környéken, ott az nem tudom, azt talán még a Geszti is ilyenbe öltözve reppelt akkoriban, vagy szóval akkor ilyen volt a koreszme, vagy érted? Szóval akkor ilyesmi volt a
korszellem.
A korszellem, és nem én akkor nem éreztem ezt izzadságszagúnak, meg nem éreztem ezt ilyen benyalintásnak, vagy hogy mondjam, hanem ez csak úgy jött. Ez véletlen volt, házias volt nagyon, És akkor hozták a vendégek a saját kis kéz, és akkor egy olyan kis, tök jó kis ilyen törzs vendég helyé vált. Na, ez folyt 10 évig, nagyon szerettük minden, de született még egy gyerekem, közben a lányom fölnőtt, és el kellett döntenem, hogy én hajnal 2-kor cigánykerekezve akarok sámpányt felszolgálni az úri közönségnek, vagy fröccsöt, vagy esetleg az is érdekelne, hogy mi van a gyerekeimmel, meg a családommal, mert őket ugye nem láttam.
Tíz évig.
Hát, úgy lát, nem, szóval ez fontos dolog, hogy legalábbis nekem ez egy fontos dolog, hogy addig is nagyon szerettem volna szerepet vállalni a családba, és kivenni a részemet, de érthető okok miatt fizikailag nem voltam rá képes. És ez egy elég nagy belső konfliktust okozott, hogy én szeretnék megfelelni, de nem tudok, mert a kocsmában meg még hajnal 2-kor még tényleg az aktuális cigánykereket meg kell csináljam a vendégeknek, hogy még egy pezsgő eldurranjon, meg még egy kör pálinkás, mit tudom én, Sprite-ot igyanak még a vendégek, Sprite ugyan nincsen, de pálinka van. És akkor ez olyan, az a jó szó talán, hogy fenntarthatatlanná vált. Nagyon jó volt, nagyon szerették a vendégek, én is. Még mindig eszembe jutnak ezek a iszonyat, extrém bohém dolgok történtek. Vendégek mosogattak, mert hogy mondtam, hogy nem tudtok leülni, mert nem látok be már a mosogatóba. Azt mondta a vendég, ez a gond, akkor jövök, elmosogatom. És nem akartam elhinni a vendége, most mondom, köszi, hát akkor csináljuk így, érted? És olyan kaláka volt ez az egész. Nagyon sokat segítettek olyan helyi old school vendéglősök, akik azt gondoltad volna, hogy csak leköpni fognak, mert hogy egészen más pályán fociztunk, azok tök nagy barátsággal közeledtek. Aztán nagyon nagy tekintélyű, számomra példakép jellegű emberek megkerestek, Csapodi Balázs, mondhatom, vagy
Kistücsök.
Kistücsök, igen, ővele elég hamar jó baráti kapcsolat alakult ki, és nagyon fontos, hogy az elején, amikor elindult ez a balatoni kicsit ilyen gasztróújságírás, akkor talán neki köszönhetően, miután kevés volt 10 üzlet volt, aki ebbe az új felfogás miatt érdemes volt írni egy újság, hogy érdekeset tudtak írni róla az újságírók. És akkor én is, hála jó Istennek, ebbe akkor belekerültem, és akkor nagyon sokáig ezzel vitt is úgy ez a flow meg minden. Akkor közben lett a balatoni kör, amiben annak én is tagja voltam annak idején. Aztán egy pár év után úgy éreztem, hogy nekem arra nincs energiám, hogy én ott balatoni körözzek, meg úgy csináljak, mintha tényező lennék, de valójában én csak egy kis kocsmát, egy kis családi üzletet vezetek, és akkor én ezt abból onnan abszolút visszaléptem, mert az én elképzeléseim egyáltalán nem találkoztak azokkal a nagymenő vendéglátósok elképzeléseivel, amit ők képviseltek. Ők profik voltak, ők tudták, hogy mit akarnak, én meg csak azt tudtam, hogy máshogy csináljuk, mint ahogy... Szóval ahogy ők csinálták, azt láttam, hogy profi meg jó, de én azt mondtam, hogy így mindenki tudja. Ez olyan, mintha egy profi marketing PR stáb vezetni. Én nem éreztem benne úgy egyediséget ebbe a dologba. Későbbiekben így én akkor onnan eltávolodtam, nagyon sok sikert kívánok a további munkájukhoz, és egy csomó jó dolgot csináltak, elvitathatatlanul sok jó dolgot csináltak, és remélem, hogy még fognak is. És akkor feltarthatatlanná vált ez a kocsmai vendéglátás, és akkor ki kellett találni, hogy találjunk ki, alakítsuk át úgy a kocsmát, hogy én ugyanúgy játszótérnek érezzem, magyarul, hogy olyan jó, hogy szeretettel menjek be dolgozni, és mellette még a családommal jobban tudjak lenni. És akkor jött egy olyan gondolat, hogy ezt akkor úgy kellene, hogy családbaráttá tenni az étel. Én ezt mondtam, ki is mondtam magam, családbaráttá kell tenni az üzletet. És akkor rájöttem, hogy először családbaráttá teszem a vendégeknek, magyarul nem arra fókuszálok, hogy este, mit tudom én, megtörténjen minden, ami megtörténhet egy ilyen, hanem akkor elkezdtünk inkább ilyen, akkor azon gondolkodtuk, hogy mit csináljunk, és akkor én mondtam, hogy családbarát, és akkor mi az, ami a gyerekek? Pizza, bejött, hogy pizza. És akkor mondom, pizza, hát én is tökre szeretem. Füreden az én ízlésemnek, vagy az én elképzelésemnek nem találtam olyat, figyelj, itt még nincs is olyan, amilyet én szeretnék, de akkor csináljunk pizzát. És akkor elmentünk Olaszba, családdal, study tour, mentünk, jöttünk, kóstoltunk, hol a legjobb, Nápoly, Sorrento, Szicília, minden ott a dél-olaszokat végigkaristoltuk. Iszonyat jó volt, majd szóval az image-et fővettük, amit valójában addig szerintem már előtte is megvolt. És akkor novembertől egy ilyen terápia jelleggel otthon elkezdtem, és akkor még nem volt COVID, terápia jelleggel elkezdtem azt, amit ott láttam, meg tanultam, meg internet, meg ezer éves. Most
2019 november.
Igen, 2019.
Vagyunk
a COVID előtt. Figyelj!
Valamit megsejtett.
Ne, a gondviselés, a jó Isten, én nem tudok más, vagy karma, mindegy. Mindegy. Ott az volt, hogy csináltam, és éreztem, hogy csinálom, hogy ez milyen király. Aztán ugye a COVID-ban nagyon sokan rájöttek, hogy milyen király kenyeret sütni, meg minden, mert az egy tök jó stresszoldó, meg minden. És akkor nyomtam ott a pizzát, hát nem jó. Tudod, első néhány 20 nekifutás.
De ez teljesen autodidakta módon?
Hát ott, amit azért figyelj, a legnagyobb királyság Sorrento pizzasütő, Kajakalkesz, a fickó, aki csinálta, nekem imádtam az egészet. Mondtam neki, figyelj, én magyarból vagyok, egy ilyet akarok csinálni, mint te. Jó, van, komám, gyere ide reggel 10-re, azt megmutatom, hogy mi van. Oda batyogtam, mondta, hogy hozzak azért egy ilyen tálca sört, mert azt meg fogjuk inni. Hát azt szépen megittuk, bedagasztottunk, és azt mondta, hogy ez most meg van csinálva, ezt este meg is sütjük. És akkor mondtam, jó, hát ez ennyi az egész. És akkor azt úgy a sörrel is fölvett. Hát, mit lehet erre mondani? Ez olyan, hát autodidakta study tour, de elég autentikus volt. A sztori, azt ott meg, de ez nem úgy, hazajöttem már, nem is emlékeztem meg, azért elfogyott a sör, tudjátok, úgyhogy nem minden pont úgy volt, ahogy emlékeztem meg, azért ő is megitta a sört, lehet, hogy ő se úgy csinálta. Úgyhogy, és akkor még a online térben minden. De eszembe jutott, hogy van nekem egy gyerekkori cimborám, a Mák Tomi. A Mák Tomi, kérlek szépen, akkor már vagy 15 éve biztosan pizzázott, és fölhívtam, hogy figyelj már, hát megakadtam. Jó a pizzám már, de azért ezért nem fognak kocsiba ülni meg. Hogy otthon már el lehet adni, de... És akkor ő, figyelj, nagyon egyszerű. Telefonba hallotta, hogy már érdekel, meg mondtam, hogy hol tartok, és telefonba itt egy fél órán keresztül mentünk, hogy hova, mennyi, hány fokos, mennyi idő, és akkor ott két-három dolgot nekem kijavított, hogy így csináld így. Figyelj, azt a két-három dolgot kijavítottam, és azonnal vállalható lett a sztori. Figyelj, hátra is dőltem, mondom, oké, meg vagyunk. Úgyhogy itt innen is óriási tisztelet és köszönet a két embernek, mindenféleképpen a Mák Tominak, aki így online, és Pauli Zolinak aztán, akinek később még ezt a kanottó technikát még megmutatta nekünk, amit aztán nem használunk, de megtanultuk. Úgyhogy ők és Mayer Zoli, akkor őt is három embert, aki így online, meg verbálisan sokat segített, hogy pofozgatta, hogy a pizza stílusunk kialakuljon. Kész lett a pizza a kollégámmal, akivel addig is együtt dolgoztam, én mondom, figyelj, pizzát fogunk sütni jövő hónaptól. Azt mondja, jó, azt nem gond, mert ő vagy 10 évig sütött pizzát előtte, csak ugye ott nálam nem az kellett. Hát tök jó volt, akkor vittem azt az elképzelést, amit én ott összeraktam meg, amiben segített telefonos segítséggel egy profi, a kollégám, akinek megvolt már a tapasztalata, hogy ezzel hogy is kell dolgozni, és akkor szépen összeraktuk ezt. És akkor elkezdtük sütni, COVID lett. Március 16-án COVID lett, világvége, vége a világnak, még akkor nem is volt, hogy be kell zárni, csak nem nyitottunk ki, mert azt se tudtuk, hogy megéljük-e a hónapot, akkor gyorsan bezártunk, bezárkóztunk, és akkor mondja a feleségem, hogy ugye megél neki. Azt mondja, ezt a pizza dolgot nem úgy volt, hogy te valami pizzát akarsz árulni? Mondtam, de én azt május 1-től akarom árulni. Érted? Május 1. Azt mondja, május 1-től? Az jó, de mondom, figyelj, most zárva van minden. Most, ha most elkezded árulni, ugye nem tud mást vásárolni igazából a polgár. A pizza, az ételrendelésre azért a pizza az első, és akkor csak utána, Magyarországon szerintem csak utána jön az egyéb dolgok, az ázsiai nudul, meg ezek. Na, és akkor mondom, te tényleg, hát akkor nyissunk, és mondom a kollégámnak, figyelj, pizzát sütünk, akkor holnaptól már van ez a, tudod, ez a COVID, nem jön senki, csináljuk pizzát. Srác, hál' Istennek nagyon jó vett a Takács Levente kollégám azóta is, és tényleg nagyon szorgalmas, hipermunkabírású kollégám. Ma megcsináltuk, kértünk, hogy nem, még nem volt, megrendeltük ugyan a sütőt, meg a dagasztógépet, meg ezeket, de nem, még nem érkezett be még az országba. És gyorsan kölcsön kértünk a vitorlás ételemtől egy sütőt, a dagasztót a neked főztemes Csongi adta oda, mert neki éppen nem kellett, egy ilyen dagasztót, és akkor ezek gyorsan el is tudtunk indulni. Elindultunk, és akkor aztán megérkezett a mi cuccunk, aztán kinyitottunk, COVID volt, mindenki full depressziós, és akkor mi meg egy tök, ott föl voltunk pörögve, mint állat, és egy olyasmi kommunikációval jöttünk, hogy na végre itt vagyunk, és mindenki full depibe érted, már vágta a centit, hogy mikor hal már meg végre, és erre mi meg egy ilyen, próbáltunk egy ilyen válsághelyzet közepette, mi akkor valami nem az üzletünkért küzdöttünk, mert tudtuk, hogy üzletileg nem fogunk mi abba belebukni, mert hát annyira féltünk tőle, mint a legtöbb ember, hogy, hogy Isten ments, hogy a családba gond legyen. De hogy az üzletet úgy gondoltam, hogy az azért vagy kihalunk, vagy menni fog tovább valami üzlettel is. De akkor ezt a pizzázással egy ilyen tök jó flóba kerültünk, és akkor a vásárlók is örültek neki. Még az elején nem is volt jó a pizza szerintem, mert még gyerekbetegségekkel küzdött. Viszont annyira szerettük, meg annyira akartuk, meg annyira nyomtuk, meg annyira szerencsétlen vendégek nem tudtak mit csinálni, és az volt a program, hogy ők is vegyvédelmivel beöltöztek, lejöttek a pizzájukra, és a padon megették. És ez tök jó volt. És így telt ez a, és így indult a pizzázás valóban a Covid-dal együtt. Szóval mi a Covid-hoz azonnal egy jó sztorit tudunk mellé rakni. És akkor így szépen így fejlődtünk, rájöttünk, hogy min kell változtatni, mit csináljunk, mi. És ami nagyon fontos, ez egy folyamatos fejlődés, mert most idénre is van még mit csinálni.
De akkor meg mindig viszik a pizzát.
Hát persze, hogy viszik, mert jó. Nem, figyelj, ez egy nagyon érdekes olyan. Ja, és akkor figyelj még a gondviselés, hogy a nápolyi pizza akkora őrület lett, akkor nem tudtuk, hogy az lesz. Én akkor nem tudtam, hogy az lesz, semmi. Tehát láttam, hogy a hamburger az arról már nem írtak annyit, meg nem volt olyan érdekes már így az ízében. És hogy a pizza úgy kanyarba beelőzte ezt a dolgot, és akkor úgy érdekes lett az, aki így ilyen new school pizzát csinál, mert azért itt mindenféleképpen külön kell választani, aki 1000 éve pizzát süt, mondjuk jót, az tök jó, és óriás elismerés. És akkor voltak azok az üzletek, akik ilyen kicsit alternatívabb megközelítésből mentek, mint mi is. Maradt ez a bohémság, szerintem megmaradt ez a bohémság, ami úgy látszik, és ilyen, most nem kezdem el sorolni, de Pesten is biztos ti is 5-10 ilyet tudtok azonnal mondani, akik ilyen avantgarda pizzát csinálnak, és nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy az most nápolyi pizza, vagy nem, de azt tudod, hogy sokkal jobb, mint amit régen ettél, és akkor vannak a nápolyi pizzák, ami a legelhivatottabb pizzakészítők és a legelhivatottabb pizzafogyasztóknak én is ajánlok, én is nagyon szeretem. Mi is megtanultuk, hogy kell készíteni. Tudunk készíteni nápolyi pizzát, viszont azon az agresszív főközléssel, amivel az készül, mi a mi rendszerünkbe, a mi vendéglétszámunkon, a mi munkaszervezésünkön sajnos 10-ből 3-szor biztos, hogy túlég a pizza. Amivel nagyon sokan nem szoktak a nápolyi pizzások közül, úgy csinálnak, mint hogyha ez valami trademark lenne. Ez óriási hiba. Szerintem az égett pizza maximum a buborék égjen meg, még a nápolyi pizzán is, de az alja semmiféleképpen ne égjen meg, meg komolyabban sehol ne égjen meg. Rossz íze van, az égett tésztának rossz íze van. Ez most lehet, hogy nem PC, meg mit tudom én, de ezt minden nápolyi pizzásnak üzenem, szerintem ne égessék el a pizzát, akkor tényleg mellett. Süssék 500 fokon, 450 fokon, de akkor álljanak mellette, és akkor ne égjen el a pizza. Sehogy se. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert mi nem butikba nyomjuk azért ezt a témát, és nekünk mi nápolyi pizzatésztával dolgozunk, nápolyi identitással, vagy nápolyi gyökerekről, de alacsonyabb hőmérsékleten sütjük. Ennyi a különbségünk. És alacsonyabb hőmérsékleten sütve más állaga lesz a tésztának. Egy pici kéreg kerül rá, de attól még könnyű, roppanós, és avantgárd lesz a pizza tőle. A nápolyi meg légiesebb ettől a nagyon magas hőközlésnek köszönhetően a milyenki. Az old school meg a new school közé raknám, de egyedinek gondolom, hibrid pizzának is hívom amúgy, mert nápolyi technológiával készítjük, de alacsonyabb hőmérsékleten sütjük. Úgyhogy a nápolyi pizzát nem is használjuk, hogy ez nápolyi lenne, nehogy a nápolyi pizza fanatikusok kiátkozzanak. Így is azért kapjuk az ívet, mert annyira szerintem egy kicsit túl van tolva ez a nápolyi bicikli. Nagyon jó minden elismerésem, de azért azt gondolom, hogy a hagyományosan vett, jól elkészített pizzák nem kell azért leszólni, csak mert nem 450 fok pluszon sül. Ez egy, szerintem egy nagyobb adag nyitottságot igényel ez is, hogy úgy, ahogy én elfogadom a nápolyi pizzát, még akkor is, hogyha megég a bubi. Ha, nem, ha más is megég, akkor sajnálom, de nem tudom elfogadni. És a jól elkészített old school pizzát is tökre szeretem. És ami meg a kettő között készül, amit mondjuk mi csinálunk, azt meg imádom.
Hát ez így végszónak is tökéletes lesz, úgyhogy köszönjük szépen
én is.
Dobai Andrásnak, hogy itt volt velünk.
Nektek pedig köszönjük, hogy minket hallgattatok. A Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve a streaming platformokon. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!